Édesapja hatására választotta a rendőri hivatást Kovács Lajos, aki nyomozói pályájának elindítójaként, meghatározó alakjaként emlékszik Láposi Lőrincre, a budapesti rendőrfőkapitányság gyilkossági csoportjának korábbi vezetőjére. A már nyugállományú rendőrezredes, de egyetemen jelenleg is oktató Kovács Lajos hosszú időn keresztül vezette az országos rendőrfőkapitányságon az úgynevezett döglött ügyek osztályát, melynek feladata régi, eredménytelenül lezárult életellenes nyomozások felelevenítése, még az ügyek elévülése előtti időszakban az elkövetők lehetőség szerinti felderítése érdekében. Olyan súlyú ügyekben nyomozott, mint az 1977-ben a Hungária körúti OTP fiókban elkövetett rablógyilkosság, később az 1990-es évek elején Magda Marinkó gyilkosság sorozata, Pándi András gyilkosságai, 2002-ben pedig a Móri Mészárlás nyomozásában közreműködő parancsnokok egyike volt. Kovács Lajossal Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Kanyarodjunk vissza egészen a pályája elejéhez. Hogy lesz valakiből nyomozó?
Nálam ez nagyon egyszerűen zajlott, mert az édesapám is nyomozó volt, és róla láttam, vagy tőle láttam ezeket a dolgokat. Hát leginkább kisgyerekként csak azt, hogy alig van otthon. De aztán, amikor már egy kicsit tudtam az eszemet, akkor elég sokat beszélgettünk erről, és ő a munkájáról a megosztható részeit megosztotta velem. Nekem nagyon tetszett, tiszteltem ezt a munkát, rajongtam érte. Ráadásul, amikor már kicsit nagyobb lettem, a krimik is megfogtak. A mai napig szenvedélyes krimi olvasó vagyok egyébként. Édesapám 18 éves koromban meghalt, én pont akkor vonultam be katonának, és az ő hatására leginkább a leszerelés után rögtön jelentkeztem a budapesti rendőrfőkapitányságon. És így indult el a nyomozói pályám. Dr. Láposi Lőrinc, akinek az idősebb korosztály még biztosan emlékszik a nevére, egy híres életes rendőr volt, ő volt akkor a BRFK gyilkossági csoportjának a vezetője. Ő jött, leírtam a kapuban, én a mai napig nagyon büszke vagyok, hogy egy ilyen híres rendőr vitt be először a rendőrség épületébe. Ő vitt föl arra az alosztályra, ahol aztán kezdődött nekem ez a pálya. Az első ideiglenes időszakban, a próbaidő alatt az úgynevezett rendkívüli haláleseti csoportban dolgoztam, és amikor ezt a próbaidőt sikeresen abszolváltam, akkor véglegesítettek, és átkerültem az életbiztonsági csoporthoz, ami hivatalos nevén így volt elnevezve, de a gyakorlatban ez volt a gyilkossági csoport a fővárosban. És ott dolgoztam 7 évig, aztán a főiskola elvégzése után fölkerültem az ORFK, az Országos Rendőrfőkapitányság Életvédelmi Alosztályára, és onnan kerültem el elég jelentős évek után a Nemzeti Nyomozó Iroda egyik előszervéhez, ahol ez a bizonyos döglött ügyek osztálya megalakult, és annak lettem a vezetője.
Ez az osztály hivatalosan, ha jól tudom, az erőszakos és vagyon elleni ügyek osztálya.
Így van pontosan, ez volt a neve hivatalosan, ez egy ilyen rendőri zsargon, ez a döglött ügyek osztálya, a sajtó is így hívott minket, de mivel a lényeget nagyon jól takarta ez a zsargonban elterjedt kifejezés, ezért nem zavart minket egyáltalán, sőt, büszkék voltunk rá.
És mit kell érteni döglött ügy alatt? Egy olyan ügyet, amit már régóta, ha nem is lezártnak tekintenek, de megoldatlan ügyről van szó. Nem tudjuk, nem tudják, hogy ki az elkövető, és hát hogy mondjam, mellékvágányra kerül.
Hát ennek sokféle változata lehet, hogy miért lesz valami döglött ügy. Ez is egy ilyen rendőr zsargon, tehát szabályzatot nem lehet találni, amiben ez így hangzik el, hogy döglött ügy. Utólagos felderítésnek hívja a kriminalisztika, ami azt jelenti, hogy valamelyik ügyben a hivatalosan felhasználható nyomozati határidő alatt nem sikerül megtalálni az elkövetőt, vagy nem sikerül bizonyítani. Lehet, hogy van gyanú, de ha nem sikerül bizonyítani, akkor ugyanúgy felderítetlennek számít ez az ügy is. A döglött ügy az, ami valamilyen okból megoldatlanul kerül az irattárba. És akkor valamennyi idő múlva, egy év, két év, 10 év, 15 év, megint keletkezik valami lehetőség az ügy megoldására, és akkor előveszik, vagy az a szerv, amelyik korábban folytatta a nyomozást, és amikor megalakultunk, onnan kezdve már mi nekünk is volt olyan lehetőségünk, hogy vagy hatáskörbe vontuk, vagy utasított valamelyik magasrangú rendőri vezető, hogy vegyük elő ezt vagy azt az ügyet, és próbáljuk megoldani utólag. Ez a döglött ügy. És a megoldás akkor is a döglött ügy megoldása, ha az ember egy év után oldja meg a iratározott ügyet, meg akkor is, ha a 20 év után oldja meg a megszüntetett ügyet.
Emlékszik még arra, hogy melyik volt az első döglött ügy, ilyen döglött ügy, amin ön dolgozott?
Hát a megalakulásunk az 97 vége volt, talán, ha jól emlékszem. Az egyik első ügyünk, most a legelsőre nem emlékszem őszintén szólva, de vagy a legelső, vagy a második volt az úgynevezett favorit gyilkosság, amely a BRFK-nak volt egy ügye. Volt is gyanúsítottjuk, csak nem lehetett bizonyítani a bűncselekményt, mert az egész családja alibit igazolt neki. Ez a favorit gyilkosság, a Gyömrői úton volt egy pénztároló biztonsági trezor, amelynek az őrét, a biztonsági őrét gyilkolták meg, és elvittek 100 millió forintot. Az emberölésnél nagyon ritka, hogy nyereségvágyból elkövetett emberölésnél ekkora összeg legyen a kárérték. És utólag keletkezett egy információ, akkor már azt hiszem 4-5 éve voltunk az ügy megszüntetése után, és pont megalakultunk, és ez az információ hozzánk futott be. Konkrétan valaki bejelentkezett, hogy ő hallott egy információt, amiről nem tudja, hogy igaz-e vagy sem, és tulajdonképpen elmondta azt a vonalat, amin aztán el tudtunk jutni a megoldásig. Tehát ez a favorit ügy volt az első igazi döglött ügy.
Tehát mindig kell egy nyomvonal, egy információ morzsa, amely alapján, amely szerint el tudnak indulni egy korábbi ügyben, mármint tovább tudják szőni esetlegesen, vagy lehetséges forgatókönyveket felállítani, hogy mi történhetett, hogy történhetett, ami aztán elvezet majd valahogyan az elkövetőig?
Ez egy jó kifejezés, egy információ morzsa, ez egy jó összefoglaló kifejezés. De el mögött azért bármit el lehet képzelni. Az egyik természetesen az, hogy valakit megtalál a rendőrség, aki azt mondja, hogy volt egy régi ügy, és most már elmondom, mert most már elmúlt annyi év, és nem félek attól, hogy valaki bosszút áll rajtam. Tehát simán emberi okai lehetnek, hogy valaki félelemből, vagy szimpátiából, vagy szerelemből nem mondott el annak idején információt a rendőrségnek, pedig tudta, de annyira kötődött az elkövetőhöz, hogy falazott neki, tehát nem beszélt a hatóságoknak, és elmúlt az idő, elmúlt a kötődés. Tehát, hogyha ez a kötődés elmúlik mondjuk 10 év után, és a házastársak, akik falasztak egymásnak, már elváltak és gyűlölik egymást, akkor szívesebben elmondja a feleség a férjéről tudott terhelő adatot. Ezt csak példaképpen mondom. A másik az, hogy nagyon egyszerű lehetőség, hogy a börtöninformáció, amit így hív a rendőri zsargon, tehát valaki bekerül egy komoly büntetésre, és alkudni akar, tehát saját előnyére akarja átváltani azt az információt, amit tud egy súlyos bűnügyről, és akkor jelentkezik, hogy ő neki van birtokában egy adat, és tényleg jó az adat, tegyük fel. És akkor meg lehet vele egyezni, meg lehet vele állapodni, lehet kötni vele valamiféle vádalkut, és akkor meg lehet oldani az ügyet. A harmadik, meg a technika. Most már nagyon sokat lehet hallani a legfrappánsabb megoldást, hogy annak idején régen, sok évvel ezelőtt az áldozatnak mondjuk a körme alól lehetett körömkaparékot biztosítani a halott szemlén. Védekezéskor szokott ez keletkezni, hogy a körömkaparékban, akivel szemben védekezik az áldozat, benne marad a DNS-e a körme alatt, ha megkarmolja vagy megfogja. És ebből a körömkaparékból lehet DNS képletet kivonni, megállapítani. És a DNS képlet alapján viszont már ma van DNS nyilvántartás Magyarországon, ha szerencséje van a rendőröknek, akkor kidobja a nyilvántartás az elkövetőnek a személyét. Ha meg később jön ez a szerencse, tehát újra előveszik a nyomozást, és a DNS-nek megpróbálják megtalálni az annak idején felmerült gyanúsítható személyek közül a gazdáját. És akkor véletlenül stimmel valamelyik gyanúsítható személy a DNS, akkor ez bekövetkezhet 8-10-15 év múlva is. És akkor van egy gyanúsított, lehet elindulni a gyanúsított ellenőrzésével, és az általában hozza a megoldást.
Az emberi test minden porcikájából kimutatható, fellelhető valamilyen információ?
Hát tulajdonképpen a nagy részéből igen. Hát a hagyományos kriminalisztikai nyomtan, az a lábnyomtól az új lenyomatokon keresztül, az anyagmaradványokig, a hajszálig mindenféle testrész felhasználható valamilyen kriminalisztikai célra. Most nem csak az emberölésre gondolok, és annak a bizonyíthatóságára, tehát hogyha az áldozatnak az új nyoma az elkövetőnél talált elvitt tárgyon rajta van, vagy pedig az áldozat mellett fekvő fejszén rajta van egy gyanúsítható személynek az új nyoma, akkor ezek már konkrét bizonyítékoknak számítanak. Hanem ismeretlen holttestek azonosítása is egy fontos kriminalisztikai feladata az illetőleg a szakterületnek. Ott például majdnem mindennek, a fogsortól kezdve a testméreteknek, a lábméretnek, az új nyomatoknak, ha egyáltalán lehet venni a holttest állapotából következően, mindennek jelentősége lehet. Tehát tulajdonképpen a válasz erre a kérdésre az, hogy igen, a testnek jelentős része felhasználható a kriminalisztikában.
És ha mondjuk egy egyszeri gyilkosságról van szó, nyilván akkor a gyilkos, az elkövető az nem egy gyakorlott elkövető. Mondjuk lehet, hogy nem helyez akkor a hangsúlyt a holttest élettelen testnek az eltüntetésére. De viszont, ha már egy sorozatgyilkosról van szó, akkor lehet, hogy kidolgoz különböző technológiákat, technikákat, hogy hogyan, hová viszi hogyan tünteti el, aratja szét tulajdonképpen, vagy ássa el, darabolja fel a holttestet. Tehát nyilván, hogy amikor ilyen már gyakorlott elkövetővel szemben állnak, akkor igazából nagyon nehéz megtalálni magát a holttestet is.
Itt is nagyon szórt a gyakorlat, tehát nem lehet rendszeresen visszatérő képlet alapján valamiféle szabályt felfedezni, hanem sokféle megoldása van a dolognak. Tehát sorozatgyilkos lehet egy olyan ember is, most csak mondok egy példát, a Balástyai sorozatgyilkos, aki egy Csongrád megye kisfalu környékén nőket fog meg és gyilkol meg, ennek leginkább szexuális indítéka van, meg van, akitől kölcsön kér, és hogy ne kelljen megadni, azért öli meg. Tehát, és nem is nagyon rejti el, az egyik áldozatot elásta, a másikat
öngyilkosságnak. Balástyai Rémről beszélünk, ugye?
Balástyai Rémről, igen. A másik, szóval itt a sorozatgyilkos nem törekedett arra, hogy minden áldozatát úgy eltüntesse, hogy ne találja meg a hatóság, ne legyen lehetősége megvizsgálni az áldozatot, mert ő szanaszét hagyta az áldozatok egy részét elásta, volt, akit meg vasúti sínre fektetett, hogy öngyilkosságnak álcázott. Tehát ez egy ilyen szórt gyakorlatnak nevezhető. A Szentkirály szabadjai, ez a Veszprém megyei, ahol egy ember Zoltán nevezetű férfi ölt meg idős embereket, ez ilyen nyereségvágyas emberrel, és itt is a saját házukban, a saját ágyukban hagyta az áldozatokat, és a módszerben volt olyan hasonlóság, amiből lehetett látni, hogy ez valószínűleg egy embernek a kezem munkája, vagy kezeműve. Az a sorozatgyilkos, akit ön mond, az általában az van, hogy a sorozatgyilkosok, ha a saját kedvükre ölnek, hogy úgy mondjam, és nem bérgyilkosok, akkor valamilyen módszerrel lehet, hogy megpróbálják eltüntetni a gyilkosságot, de ez nem csak a sorozatgyilkosságra jellemző. Például a Magda Marinko, aki egy közismert sorozatgyilkos volt annak idején, mikor elkövette a bűncselekményeit, ő sem tüntette el az áldozatokat, hanem bementek a házakba, ahol aludtak, az áldozatok lehetőleg éjszaka, késő éjszaka, és szinte álmukban ölték meg az áldozatok nagy részét, úgyhogy gyakorlatilag fel sem fogták, hogy mi történik velük, és ott is maradtak az ágyukban. Tehát az eltüntetésre semmilyen munkálatot nem végzett a Marinkó és a társait.
Ugye az átlagember is gyakorta találkozik azokkal a kifejezésekkel, mint hirtelen felindulásból történt gyilkosság, vagy előre alaposan megtervezett. Eltérő megítélés alá tartoznak ezek a fajta bűncselekmények?
Persze, hát a törvény az próbálja szelektálni a büntetéseket, tehát a nagyon elvetemült, elvakult, visszaeső vagy brutális bűnöző az több éves szabadságvesztésre számíthat, mint az, aki erős felindulásból követi el a bűncselekményt. Az erős felindulás az az, amikor valaki annyira bizonyos okból, annyira erős felindult lelkiállapotba kerül, hogy ebben a lelkiállapotában követi el a gyilkosságot, tehát ő nem előre tervezte, nem is akarta megölni talán az áldozatát, de az indulat, ami elborítja az agyát, az vezet a gyilkossághoz. Ha ezt sikerült bizonyítani a bíróság előtt, akkor jóval kevesebb börtönbüntetésre számíthat, mint az, aki előre megfontoltan, megtervezve, intézkedéseket foganatosítva, az eszközt előre beszerezve, a terepet előre felmérve. Szóval, amikor olyan előkészületi cselekményeket követel valaki, és utána végre is hajtja a bűncselekményt, hogy az előre kiterveltséget ki tudja mondani a bíró. Ez már súlyos kategória a BTK szerint is. És rendszerint életfogytig tartó fegyházbüntetéssel jár. Ezen belül is vannak változatok, hogy bizonyos idő eltelte után bocsátható csak szabadlábra, ez vagy 20, vagy 25, vagy 30 év, ezt a bíróság kimondja, vagy soha. És ha soha, azok a úgynevezett tészesek a tényleges élethogytiglani szabadságvesztésre ítéltek, amely egy-két fegyházban Magyarországon külön körletben elhelyezett bűnözőket jelent.
Az egy nagyon nagy általánosítás a közvélekedésben, hogy minden sorozatgyilkos elmebeteg, pszichopata?
Hát ez szerintem egy túlzott általánosítás, nem mindegyik pszichopata szerintem. Nyilván van, aki az, ezért van az, hogy a életvédelmi szakterületen az emberöléseket elkövetőknél az igazságügyi elmeorvosi szakértői vélemény elkészítetése, ez törvény által előírt kötelezettség. Tehát az, hogy valaki milyen fogban terhelt szellemileg, azt igazságügyi elmeszakértőnek kell megvizsgálnia. De én úgy tudom, legalábbis az eltelt évtizedek gyakorlat alapján, hogy pusztán a pszichopata az nem büntetést kizáró ok. Tehát, hogyha valaki olyan elmebetegségben szenved, amely korlátozza abban a felismerési képességében, hogy milyen következményei lehettek az ő cselekményének, és ezt kimondja egy elmeszakértő, akkor vagy nem is büntethető, vagy nagyon enyhén, vagy kényszergyógykezelésre büntethető, de az, aki csak pusztán pszichopata, az szerintem nem kizárók a büntetés alól. Én így tudom.
Nyilván ennek megállapítása az egy külön nehézséget is okoz.
Hát persze, természetesen.
mert lehet valaki ténylegesen mentálisan beteg, és lehet, hogy valaki például tetteti, hogy enyhébb büntetést kapjon.
Hát lehet tettetni persze, de azért a szakértőknek vannak olyan módszereik, amivel a tettetés simán megállapítják.
Érdemes lenne kicsit beszélgetnünk a Móri Mészárlásról. 2002-ben a nyomozásban közreműködő parancsnokok egyike volt, és ha jól tudom, akkor ön által irányított egységnek a feladata volt az úgynevezett helyszíni vonal felderítése. Ez hogy működött a gyakorlatban? Hogy kell ezt elképzelni?
Ez így van. 2002. május 9-én volt a Móri Mészárlás, ha jól emlékszem, és akkor a feladatok megosztásakor derült ki, a Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatója osztott el a feladatokat, hogy különböző osztályok kapták meg a különböző vonalaknak a ledolgozását, és a mi osztályunk kapta az úgynevezett helyszíni vonalnak a végrehajtását. Ez azt jelentette, hogy a Mór közepén található Erste Bank fiók, ahol történt a gyilkosság, környékén folytatott adatgyűjtés volt egyrészt a mi feladatunk, másrészt meg ugye az egész városban megpróbálni nyomokat és adatokat találni arra vonatkozóan, hogy se valami közel a városban lakó bárkinek az áldozat, hogy ő ismerőseik bármelyikének nincs-e köze magához a gyilkossághoz, és ezt az ellenőrzést végeztük mi. Konkrétan a szemlét azt nem, mert a helyszíni szemle a bankon belül az egy külön erre a bűnügyre alakított nyomozó csoportnak, amelyben szakértők és technikusok is működtek közre, az ő feladatuk volt. Tehát az egy teljesen leválasztható külön feladat volt. A miénk az a helyszín környéki adatgyűjtés, ami a bankon kívüli, meg az áldozatok személyéhez köthető adatgyűjtést jelentette. Ez azt jelenti, hogy az én egész osztályomnak a teljes állománya részt vett ebben, meg a Móri kapitányságnak a bűnügyi osztályáról több nyomozó, és a Fejér megyei főkapitányság bűnügyi osztályáról is több nyomozó. Elég sokan voltunk csak ezen az egy vonalon, mert az egész ügyet, hát legalább olyan 60-80 nyomozó nyomozta az első néhány hétben, hónapban.
És hát talán a nyomozói munkához tartozik az állandó kéte is abban, hogy vajon jó nyomon járnak-e, azokat gyanúsítják, akik valóban az elkövetők lehetnek. Ennek egy eklatáns példája talán ez a Móri Mészárlás is.
Igen, ez egy érdekes kérdés. Szóval ez nyomozója válogatja, ez a sztereotíp válasz adható erre. Ami azt fedi, hogy van olyan nyomozó, aki folyton kételkedik. Én mondjuk ebbe a kategóriába tartoztam. Tehát amit én magam állapítottam meg, és biztosra volt vehető, még azt a tényt is kételkedve nézegettem, amíg még valami nem igazolta, hogy az jó megállapítás volt. Tehát én a kételkedők közé tartoztam, de van természetesen a másik végletben olyan nyomozó is, ez ma is érvényes, meg régen is érvényes volt, akik koncepciózus elképzelésekkel rendelkezik. Amit ő kitalál, vagy megoldásként elképzel, az szent és értetetlen. Hát ezt hívják azt, hogy valamiféle koncepciózus nyomozói szemlélet, ami azt hiszi, hogy az ő általa gondolt megoldás az egyedül üdvözítő és az egyedül biztos. Ezek súlyos tévedésekhez vezethetnek, mert akkor nincs baj, ha ez a megoldás tényleg a megoldás. De hogyha nem a megoldást jelenti, hanem más a megoldás, akkor ez tévútakat jelenthet és akadályozza a felderítést, és a bizonyítást. Hát itt Móron sajnos beleestünk abba a hibába, hogy de ez határeset. Ha meg kell, hogy mondjam, hogy a Kajzerede és a Hajdú László féle vonal, amikor felmerült ebben az ügyben, hogy ők követhették el ezt a Móri Mészárlást, annyi utaló adat, közvetett bizonyíték látszott igazolni ezt a tényt, hogy szerintem ember nem volt az Aradi utcában a Nemzeti Nyomozóirodánál, aki ne lett volna biztosabban, hogy megtaláltuk az igazi megoldását az ügynek. De ahogy az ő ellenőrzésük folyt, ahogy az ő szerepük a bűncselekménnyel összefüggésben egyre inkább világossá vált, egyre inkább felé lettek a kételyek. Tehát egyrészt nem volt egyetlen közvetlen bizonyíték sem. Minden csak közvetett utalás volt. És végül pedig még beismerő vallomás sem volt, egyik gyanúsított részéről sem. Tehát igazából nem tudtuk visszaigazolni, hogy az elkövető hogy mondja el a bűncselekményt. Az de sose tett beismerő vallomást a Hajdú ellen, mert vádat sem emeltek a Móri ügyben, mert kizárható volt az alibi miatt. A beismerő vallomásról hadd mondjak egy mondatot, ez nagyon lényeges kérdés, bár a mai technikai fejlettség mellett már vannak olyan nézetek a kriminalisztikában, hogy szinte nincs is szükség a beismerésre, ha erős tárgyi bizonyítékok bizonyítják valakinek a bűnösségét. Tehát ha DNS-e ott van az áldozatnak a hüvelyében, akkor nagyon nehezen tudna ezt kimagyarázni. Még ha végig hallgat, akkor is biztos az ítélet. De én azt mondom, és ezt vallottam egészen végig, amíg nyugdíjban nem mentem, hogy a beismerő vallomás az mindenképpen megszerezhető, és meg kell szeretni, meg kell próbálni megszerezni, mert a bűncselekmény végrehajtása az a múltban történt. Tehát a nyomozók és a nyomozás az egy múltbeli eseményt próbál rekonstruálni. Tehát megismételni vagy megismerni egy múltbeli eseményt, ami mondjuk 5 éve történt, vagy 4 éve történt, és minden részletét bebizonyítani utólag lehetetlen. De ez már valahol a filozófia területe. Egyetlen egy ember van, aki pontosan tudja, hogy hogyan történt a bűncselekmény, maga az elkövető. És hogyha tőle nem szerzünk beismerést, akkor csak töredékekből raktuk össze az úgynevezett történeti tényállást. Ő tudja elmondani, hogy hogyan hajtotta végre, és mi történt. Hogyan készült rá, hogyan hajtotta végre, és mik voltak az utócselekmények. Ezért kell törekedni a beismerő vallomás megszerzésére. Erre számtalan módszer van, számtalan lehetőség van. Van, aki szereti a kihallgatást, van, aki itt nehezebben boldogul, van, aki hamar elhiszi a hazugságot, van, aki nem kételkedik, és van, aki túlteszi magát a beismerésen, és nem is törekszik, hogy megszerezze, ha vannak más bizonyítékok. Én mindig próbáltam beismerő vallomást szerezni, és volt szerencsém a Kaiser Edivel találkozni, aki nekem elmondta az alibiét, meg azt, hogy ő miért nem lehet tettes móron, és kételyek ébredtek bennem őszintén szólva, és attól kezdve, hogy az Edivel beszéltem kétszer, nem voltam biztos benne, hogy a jó megoldás közelében vagyunk, és hát meg is oszlott a nyomozóknak a véleménye. De hát annyira erős, közvetett bizonyítékok szóltak az edebűnössége mellett, hogy a mi kételjeinktől függetlenül végigment a vádon, tehát az ügyészségen, és aztán a bírósági tárgyalásokon is az ügy, és bűnösnek találták a Kaiser Edét, és el is ítélték. Aztán életnek kellett eltenni, hogy az ügynek az igazi megoldása kiderüljön.
Kovács Lajos nyugállományú rendőrezredest a Nemzeti Nyomozó Iroda döglött ügyek osztályának volt vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Szakértők szerint az elmúlt évtized legnagyobb kiberbiztonsági incidense lehet az Apache naplózási rendszerében múlt hét végén nyilvánosságra hozott kritikus besorolású biztonsági rés. Az Inforádiónak nyilatkozó internetbiztonsági szakértő szerint leginkább a szervereket üzemeltető cégek, de közvetetten az átlag felhasználók eszközei is célpontjává válhatnak a kiberbűnözők támadásainak. A részletekről Rozgonyi Ádám kérdezte Nemes Dánielt.
Ez egy naplózó rendszer, naplóállományokat lehet készíteni és a naplóbejegyzéseket fogadni a segítségével. Igazából ez az átlagembert különösebben nem érinti. Ez mindenféle számítógépes rendszereknek szokott a része lenni. Egy jól bevált, jól megírt rendszer, amit nagyon sok másik rendszerbe integráltak, több mint 3 milliárd gépen fut állítólag világszerte.
És a kiberbűnözők most megtalálták ennek a rendszernek a gyenge pontját?
Így van, időről időre előfordul, hogy találnak hibákat bizonyos szakrendszerekben, most ebben találtak, aminek a segítségével a bűnözők távolról bármilyen programot le tudnak futtatni az áldozatnak a számítógépén, le tudják teljesen törölni, vagy egy másik támadókódot tudnak rajta elhelyezni, vagy mert igazából bármit tudnak vele csinálni.
Egy átlag felhasználó is szembe kerülhet ilyen jellegű támadásokkal?
Az átlag felhasználónak a gépén a legtöbb esetben nem feltétlenül van olyan szoftver, ami ezt a rendszert használja, bár például Minecraft úgy tűnik, hogy érintett, illetve hát azért viszonylag sok vírusírtó is érintett lehet, tehát mindenképpen érdemes megnézni a vírusírtónk gyártójának a honlapját, hogy mit mondanak erről. Sok más szoftver is van, de ez leginkább a szervereket üzemeltető cégeket, intézményeket érintheti, és bizony közvetetten ilyen módon azért az átlag felhasználó is áldozatául eshet egy olyan támadásnak, ami ezt a hibát használja ki.
Mi történik abban az esetben, hogyha ezt a naplózási rendszert a kiberbűnöző feltöri? Milyen adatokhoz férhet hozzá, és tulajdonképpen milyen mozgástere van?
Ez egy eléggé nagy probléma, sőt hatalmas probléma, az idei évnek talán a legnagyobb problémája, mert bármihez hozzáférhet, ami az adott gépen megtalálható, illetve mivel a rendszerek összefüggenek egymással, egymásra épülnek, ezért nagyon megkönnyíti a támadók dolgát, hogy olyan rendszerekbe is bejussanak, ami ebben a konkrét támadásban kifejezetten nem érintett. Tehát egy ugródeszkának tudják azokat a rendszereket, szervereket, számítógépeket használni, amikbe emiatt a hiba miatt be tudnak jutni, és annak az ugródeszkának a segítségével juthatnak be sokkal könnyebben olyanokba, olyan rendszerekbe, amik ezt a sérülékenységet nem is tartalmazzák.
Egy teljes vállalatot is megbéníthatnak így módon a kiberbűnözők?
Így van, sőt, talán nem túl nagy bátorság kijelenteni azt, hogy ez ez nem is feltétlenül feltételes mód, bár még nem értesültünk olyan esetekről, amikor teljes cégek, vállalatok megálltak volna, de erre a támadóknak nagyon sok esetben komoly lehetőségük van, és nagyon nem lennék meglepve, hogyha hamarosan érkeznének az ilyen hírek, hogy hol okoztak nagyon-nagyon nagy problémát a támadók.
Magyarország az érintett vagy érintett lehet?
Abszolút, hát Magyarországon is sok millió olyan számítógép üzemelhet, amin ez a probléma fennállt, vagy fennállt. Ugyanis a szoftverfejlesztők roham tempóban igyekeznek befoltozni ezeket a réseket, és megoldani, hogy a támadók ne tudják kihasználni ezt a hibát, de hát nyilván ez valamennyi időt igénybe vesz. Az biztos, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokan túlóráztak múlt péntektől kezdve egész hétvégén.
A figyelmeztetés, a veszélynek a belengetése az elegendő lehet arra, hogy valamilyen egységes fellépés legyen ezen hiba javítására, illetve a kiberbűnözők elleni fellépéshez?
Én külön választanám ezt a kérdést. Egyrésztről ennek a hibának a kijavítását mindenki maga kell, hogy intézze, a szoftverfejlesztők, akik használják ezt az alrendszert, be kell, hogy foltozzák ezt a hibát, és az mindenkinek a saját felelőssége, illetve a felhasználóknak a saját felelőssége, hogy telepítsék a frissített szoftvereket, és ők maguk is foltozzák be, ugye, amit be lehet ezzel kapcsolatban, és be kell ezzel kapcsolatban foltozni. Ezzel kapcsolatban én nem nagyon látom, hogy bármiféle központi összefogásra volna lehetőség. A támadók elleni összefogásra viszont egyre inkább próbálnak nemzetközi szinten is, illetve országos szinten is összefogást kezdeményezni. Például az Egyesült Államokban az állami és a privát szféra nagyon komolyan együtt dolgozik, a legmagasabb szinten együtt dolgozik abban, hogy az ilyen jellegű támadásokat megelőzzék, kivédjék, illetve hogyha mégis bekövetkeznek, akkor felderítsék, illetve a hatásait felmérjék, csökkentsék, és a további teendőket meglépjék. Látszik, hogy ez nem működik máshogy, mint minden érintett jó szándékú szereplő legkomolyabb szintű együttműködésével.
Nemes Dániel internetbiztonsági szakértőt hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint többletköltséggel jár a leginkább külföldi tulajdonban lévő élelmiszerláncoknak az a parlament által elfogadott jogszabály, hogy az élelmiszermentő központnak kell eljuttatni a lejárati idő környékén lévő termékeket. Németh Zoltán kérdezte Vámos Györgyöt.
A kormány az élelmiszermentésnek, az élelmiszer pazarlás fékezésének egy új csatornáját építi ki. Az erről szóló döntés az országgyűlésben már meg is született. Mindez azt jelenti, hogy a legnagyobb 100 milliárd forintnál nagyobb árbevételű élelmiszerkereskedelmi láncoknak a jövőben fel kell mérniük, melyek azok a termékek, amelyeknek a minőség megőrzési ideje 48 óránál hosszabb, és legkésőbb ennek a lejárt elő 48 órával be kell jelenteniük ezeket a termékeket ennek a központnak.
Egyébként ebbe a körbe tartozhatnak a napi fogyasztási cikkek, úgy mint a tejtermékek, joghurt, tej, vagy pedig mondjuk a kenyér, a pékáru.
A napi fogyasztási cikkek körében a háztartási vegyáruk is beletartoznak, de itt az élelmiszermentés kizárólag az élelmiszerekre vonatkozik. Az élelmiszereknek egyébként két csoportja van, ameddig el lehet azt fogyasztani. Az egyik, amelynek fogyaszthatósági határideje van. Ezeket az emberi egészségre veszélyes a fogyaszthatósági határidőt követően elfogyasztani. Ezekre a törvény nem is vonatkozik. A minőségmegőrzési idő azt jelenti, hogy a minőségmegőrzési idő lejárta után a termék minősége romolhat. Például egy kifli kiszáradhat, de attól még kifli marad, ha valaki elrágja, nem lesz semmi baja. Ezekre a termékekre vonatkozik az új előírás. Hangsúlyozni szeretném, hogy teljesen új rendszerről van szó, tehát a vállalkozások most majd fölmérik, hogy ez milyen széles termékkört érinthet. Egy biztos, hogy mind a kiskereskedelmi adó emelése révén, mind a szükséges ráfordításuk révén, hiszen ez többletmunkát jelent, ez erőfeszítéseket, ráfordításokat, pénzügyi befektetéseket is igényel a vállalkozásoktól.
Utóbbit akartam volna rákérdezni, hogy ezek szerint új embernek vagy részlegnek is kell azzal foglalkozni, hogy felmérjék egyáltalán az áruházakba azt, hogy hol vannak ezek a termékek, és azt központilag koordinálják annak a begyűjtését?
Ez többletmunkát, többletráfordítást jelent, de azért ne felejtsük el, hogy mind a fogyaszthatósági határidőt, mind a minőségmegőrzési határidőt szigorúan kell egyébként is ellenőrzni a boltosoknak, hiszen ezt követően a termék nem forgalmazható, azonban a minőség megőrzési idő lejártát követően kivételes alkalmonként, hiszen itt egy uniós rendelet szól erről, adományozni lehet. Értékesíteni már nem.
Mert lényegében most, hogyha jól értelmezem a jogszabályt, akkor ingyen kell beszolgáltatni ezeket a termékeket.
Egyelőre kerüljük a beszolgáltatást kifejezést. Jelenleg arról van szó, hogy be kell jelenteniük ezeket a termékeket, és majd kapnak egy visszajelzést, hogy ezt adományozási célra fordítják-e vagy nem. Ha igen, akkor nyilván ez azt jelenti, hogy az a termék már nem értékesíthető, a visszajelzésig sem értékesíthető egyébként, tehát ráfordítás jelent a vállalkozásuk részéről, ezzel a teherrel szembe kell nézni.
Egyébként ez kizárólag a külföldi multinacionális cégeket érinti, vagy pedig a magyar tulajdonúakat is?
A jelenlegi helyzetben egy értékhatárhoz kötött a rendszer, 100 milliárd forint árbevétel feletti cégeket érint, jelenleg Magyarországon külföldi tulajdonban vannak azok az üzletláncok, amelyek beleesnek ebbe a körbe.
Elképzelhetőnek tartja egyébként azt, hogy az új szabályozás miatt majd ezek az áruházláncok kevesebbet rendelnek az érintett termékekből?
Kizárt dolognak tartom, hogy annál kevesebbet rendeljenek, mint amennyit igényelnek a vásárlói. Egy biztos, hogy pontosabban kell számolniuk azzal, hogy mi az, aminek lejárhat a minőség ideje akkor, amikor még esetleg ott ragadhat a polcon. Jobban kell figyelni, de végül is az új törvény pontosan azt a célt szolgálja, hogy minél kevesebb termék maradjon meg minőségmegőrzési határidő után a boltok polcain, azokat vagy adományozni kell, vagy sajnos élelmiszer hulladék is lehet belőle. Ha bármelyikből kevesebb lesz, akkor az végül is az élelmiszermentés oldaláról hasznos.
Bámos Györgyöt, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkárát hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.